Erős várom. Erősvára mi Istenünk, Isten tiszteletünket kezdjük a 322-es számú énekelőnek is. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Én a te hűségedben bízom, Istenem. Szívem örül a te segítségednek. Menedékem és pajzsom vagy, Istenem. A te beszédedben reménykedem. Támogass engem igéd szerint, hogy éljek, és ne szégyeníts meg reménységemben. Az Úr beszéde megmarad örökké, ez a beszéd pedig az evangélium, amely hirdettetett nekünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Uram, Istenem, bánom, hogy visszaéltem kegyelmeddel. Megvetettem hívó szavadat, és nem követtem útmutatásodat. Gyújtsd meg engem igéddel. Tedd hallóvá fülemet, és engedelmessé szívemet. Az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy az ő egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Istenünk, a benned reménykedők ereje, hallgass meg könyörgésünket, mert nélküled semmit sem tehetünk. Segíts meg minket kegyelmeddel, hogy megtartsuk parancsolataidat, és így tetszésedre legyen akarásunk és cselekvésünk. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön, örökké. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, Szentháromság ünnepe utáni első vasárnapra oltár előtti felolvasású kijelölt igét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumának 16. részében a 19. verstől a 31. versig a következőképpen. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldogták sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm elánkban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátom, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halálszállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan innen ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Folytassuk Isten tiszteletünket a 39-es számú ének eléneklésével.
mindennékünk és békesség, ami atyánktól s az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk János első levelének 4. fejezetében, a 16. vers 2. felétől a 21. a következőképpen. Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Ez Isten igéje. Isten szeretet, és mivel ő szeretett, így szeret engem. Ezt a gondolatot még a világ is könnyen elfogadja így önmagában. Sokaknak még hamis biztonságérzetet is nyújt, hiszen úgy gondolják, ha Isten szeretet is, Isten szeret engem, akkor biztosan megkönnyörül majd rajtam, amikor meghalok. Azt a kérdést azonban nem teszi fel a világ, hogy honnan tudhatom azt, hogy az Isten szeret engem. Erre ugyanis a Biblia egyértelmű választ ad. A felolvasott igeszakaszunk előtt írja János. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Vagy az evangéliumában így írja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézusban nyilvánult meg az Isten szeretete. Ő benne megadott nekünk az Isten mindent, ami erre a földi életre és az eljövendőkre szükséges. Ahogy Vég Tamás bácsi mondta, az áldott életet és az üdvösséget. Erről azonban már nem akarja a sátán, hogy tudjanak az emberek. Mert aki megismeri Jézust, az kikerül a halál birodalmából az életre. Hisz akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Nem elég azonban tudni, hogy Isten szeret, és elküldte Jézust, hogy megváltson. Ezt el is kell fogadni. Isten szeretetére válaszolni kell. Sokan tartanak itt. Elhiszik, hogy Jézusban nyilvánult meg az Isten szeretete, elhiszik, hogy meghalt a bűneikért, és pont. És ezen a ponton toporognak. Úgy is lehetne ezt ábrázolni, hogy a szoros kapu előtt állnak, és nem lépnek be rajta. Lehet ugyanis úgy élni a világban, hogy Isten szeretetére nemmel válaszolunk. Az Úr ad úgynevezett alkalmas időket az életünkbe, amikor döntésre kényszerít bennünket Jézussal kapcsolatban. Vagy elfogadom őt, és átadom az életem feletti uralmat neki, vagy nem. Ha befogadom a szívembe Jézust, megtérek és újjászületek, akkor enyém lesz az Isten szeretete, ahogyan Pál írja a rómabeliekhez írott levélben. Szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Ha az Isten szeretete a miénk lesz, akkor munkálkodni kezd a szívünkben. Több dologról is olvashatunk a Bibliában, ami az Isten szeretetét jellemzi. Egy párat emelnék ki ezek közül. Amit itt a felolvasott ige szakaszban is hallhattunk, az Isten szeretete kiűzi a félelmet. Már nem kell a haláltól félni, hiszen így olvassuk, bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. Mert aki Jézus, az tudja és hiszi, hogy övé az üdvösség. Az Isten szeretete szorongat minket. Ahogy Pál írja a korintusiakhoz írott második levélben, arra szorongat, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Az Isten szeretete engedelmessé tesz az Isten igéjével szemben. Akkor van békességünk, ha azt tesszük, amit Isten mond és akar. És minél inkább engedelmeskedünk, annál inkább teljessé lesz bennünk az Isten szeretete. Megmaradunk benne, ahogy ezt János megfogalmazza. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, mondja Jézus. Az Isten szeretete azonban a szívünkben nem tűr meg vetélytársat. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Tehát vagy az Isten szeretete él a szívemben, vagy a világ szeretete. Olyan csodálatos, ahogy Pál írja a rómabeliekhez írott levélben, az Isten szeretetétől semmi sem választhat el bennünket. Mert meg vagyok győződve, mondja Pál, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És az Isten szeretetének egy különleges tulajdonsága az, hogy azt nem viszonozni, hanem továbbadni kell. Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk, írja János. De milyen az Istennek a szeretete? Erről a szeretetről ír Pál, a korintusiakhoz írott első levél 13. fejezetében, a 4-től a 8. versig olvasnám. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rúja fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Az Isten szeretete ilyen. És ha nem gördítünk akadályt elébe, akkor ez a szeretet tud áramolni rajtunk keresztül mások felé. Jézus megparancsolta, hogy szeressük egymást. Így mondta, az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Érdemes tisztázni azonban, hogy ez a parancs a hívő tanítványok közösségének szól. Ezért írja János, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Itt nem feltétlenül a vérrokonság szerinti testvérekre gondol, hanem a hívő keresztény gyülekezet tagjaira. De miért ennyire fontos, hogy szeressük egymást? Két dolog jutott ezzel kapcsolatban eszembe. Az első az az, hogy a szeretet a törvénynek a betöltése. Pál a rómabeliekhez írott levélben így mondja, senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez az ige foglalja össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A másik dolog pedig, hogy a szeretet bizonyságtétel a világ felé. Így írja János, arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást, mondta Jézus. Sokaktól hallottam, akik egy-egy gyülekezetbe kerültek először, hogy a gyülekezetben tapasztalt szeretet fogta meg őket először. A mi közösségünkben, ha belépne egy idegen, mit tapasztalna? Mit érezne? Közöttünk szeretet honol? vagy esetleg tele van a szívünk haraggal, indulattal, előítélettel a hívő testvérünk felé. A magunk erejéből nem tudjuk egymást szeretni. Ezért mondtam, hogy Isten szeretete kell, hogy áramoljon rajtunk keresztül a másik ember felé. De ennek nagyon sokszor akadályai vagyunk. Hatalmas falakat tudunk építeni meg nem bocsájtásból, haragból a másik ember elé. És azután csodálkozunk, hogy nem fogadják el a bizonyságtételünket. Ha nem szereted a testvéredet, nem vagy hiteles. Így írta a felolvasott ige szakasz. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, vagy így is mondhatnánk, nem hiteles, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Tehát törekednünk kell arra, hogy a gyülekezetben szeretet honoljon, mert ennek van jó illata, ez lehet vonzó a világ felé. A szeretet azonban nem csak egy szó, hanem kissé olyan, mint a hit. Cselekedetekben nyilvánul meg. Az, hogy szeretjük egymást, abból látszik, ahogyan egymással bánunk, ahogyan egymással viselkedünk. A szeretet sokszor önfeláldozást kíván. A másik érdekét is szem előtt kell tartanunk. Ahogy a Filippi beliekhez írott levélben írja Pál, senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az önfeláldozó szeretettel kapcsolatban egy történet jutott eszembe, amit nem olyan régen olvastam, és olyan megható volt számomra, gondoltam, megosztom a testvérekkel. Egy család utazott egy autóban, két kisfiú, egy apa és egy anya is balesetet szenvedtek. Hárman könnyebben megúszták, de a legkisebb kisfiúnak vérátömlesztésre volt szüksége. Megvizsgálták a családtagokat, és kiderült, hogy a bátyja, aki pár évvel volt idősebb nála, ő alkalmas lenne donornak. És leült az édesapa beszélni a kisfiúval. Elmagyarázta neki, hogy az öcséd nagy veszélybe került, és szükség lenne arra, hogy a te véredből kaphasson, stb. A kisfiú gondolkodott egy darabig, aztán azt mondta, rendben van, apa, én odaadom. Végig mellette volt a család, megtörtént a vérátömlesztés, már ott van a lábadozóban a kisfiú, eltelt egy olyan fél óra, és akkor megszólalt, apa, és akkor én most mikor fogok meghalni? Az önfeláldozó szeretet. János elég sarkosan megfogalmazta. Akinek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete? Hűha! Ez már azért elég nehéz így. Úgy vagyunk ezzel, mint a világ az Isten szeretetével, ahogy az igehirdetés elején elmondtam. Könnyű elfogadni azt, hogy az Isten szeret, de azt, hogy ez konkrétan mit is jelent, már nem is olyan egyszerű. És könnyű elfogadni, hogy szeressük egymást. Talán még kedvesen rá is mosolygunk a másikra. De azt, hogy ez cselekedetekben nyilvánul meg, ez már nem is olyan egyszerű. Mert lehet, hogy a másikat segíteni kell, vagy lehet, hogy hordozni kell. A szeretet kapcsolatban viszont az a csodálatos, hogy mi is fordulhatunk segítségért a másikhoz, amikor szükségünk van rá. A mi családunk ezt már nagyon sokszor megtapasztalta ebben a gyülekezetben. Hívő testvérekhez fordulhattunk segítségért, úgy, ahogy bennünket is megkereshettek, amikor szükség volt rá. Istennek ez egy olyan csodálatos kapcsolata, amit megteremt a gyülekezetben. Vigyáznunk kell azonban a végletektől. Óvakodnunk kell, hiszen van olyan a gyülekezetben, aki annyi segítést vállal, hogy végül a saját családjára már nem is marad ideje. Isten azonban tud bölcsességet adni, hogy mi az a helyzet, amikor nemet kell mondanunk. De olyan is van, aki kihasználja a testvéreit, azt, hogy azokban az Isten szeretete él, és rajtuk élősködik. Az ilyen embert pedig helyre kell állítani szerint lényekkel. Ha az Isten szeretete munkálkodik a gyülekezetben, akkor látja a világ, hogy ezeknek az embereknek van valamiük, ami nekem nincs, de nagyon szeretném, ha az enyém lehetne. Sokféle munka és szolgálat működhet egy gyülekezetben, de csak annak van értelme, amiben az Isten szeretete áramlik. Ez a megmentő, megtartó szeretet. mert ez tudja megmozdítani azok szívét, akik felé szolgálunk. Ezért vizsgáljuk meg magunkat. Miénk lehet-e már az Isten szeretete? Ha igen, akkor mennyire hagyjuk működni az életünkben? Esetleg építettünk-e akadályokat az áramlása felé, elé? Mennyire engedelmeskedünk a szavának, amikor konkrét cselekedetekről van szó? Bezárjuk-e a szívünket a testvérünk előtt? Mert ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Amen. Imádkozzunk. Hálásak vagyunk neked, mennyei atyánk, hogy szeretetedet megnyilvánítottad irányunkban. Köszönjük, hogy elküldted Jézust, a te fiadat, aki által nekünk is életünk és üdvösségünk lehet. Add, Uram, hogy ezt a szeretetet, amit nekünk adtál, tudjuk áramoltatni mások felé. Segíts, hogy ne építsünk akadályt elébe, hogy tudjunk megbocsátani, hogy tartózkodjunk a haragtól, az indulattól. Add, Uram, hogy ennek a gyülekezetnek az élete is bizonyságtétel lehessen a világ felé. Hogy aki idejön, az veled találkozzon, a te szeretetedet tapasztalhassa meg. Segíts, Istenem, hogy a magánéletünkben is ez a szeretet működjön, munkálkodjon. A családunkban, a gyermeknevelésünkben, a munkahelyünkön. Olyan jó lenne, Uram, valóban világítani ebben a világban, ahogyan a csillagok az égen. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap a szokott rendben és időben Isten tiszteletünk meg lesz tartva. Hétközi alkalmaink hétfőn 17 órától asszonykör, kedden 17 órától bibliaóra, amely most kihelyezett lesz, Kovács Péteréknél lesz. Szerdán 9:30-től baba mamakról. Mai Isten tiszteletünkön megkereszteljük Kulcsás Zsombort. Kérem a testvéreket, hogy hordozzuk imádságban a gyermeket, szüleit és keresztszüleit, és az egész családot. Gyülekezetünk 25 éves évfordulójára egy kiadványt készítünk. Aki szívesen tesz bizonyságot és benne szeretne lenni, kérem, hogy ezt jelezze. Aki hangfelvételeket pedig szívesen gépelne be, az szintén. Farkasnyi Emese jelezte, hogy egy pár gondolata lenne a kiadványjal kapcsolatban. Kérlek, azt most hozd meg akkor a gyülekezettel.
Erős várom Istenünk, ehhez a ponthoz szeretnék akkor kapcsolódni, és hát ez az utolsó alkalom, hogy biztathatom a testvéreket, ugyanis jövő héten nem leszek itt, és utána pedig már azután való héten már az új hónapot kezdjük, és akkora már szeretnénk ezt az anyagot a szerkesztőnek adni, hogy ő munkálkodjon rajta, és úgy éreztem, hogy még ma utoljára is szeretnék kiállni és biztatni a testvéreket, hogy aki érez indítatást az írásra, akkor azt tegye meg, és azt is biztatásként mondom, hogy én már nem sokára kész leszek vele. Ugye erről beszéltünk, hogy nagyon kevés időnk van, de tényleg ez egy olyan kincs lehet a kezünkben, és hadd legyen ez egy ajándék Istentől, amit az ő dicsőségére tehetünk meg, és amiben ő eszközként használhat minket, és hát örömmel látom, hogy vannak itt olyan vendégek, akik régebben a gyülekezethez tartoztak, és benneteket is biztatlak, hogy ha úgy érzitek, és tudtok egy kis időt szakítani erre, akkor írjatok bátran, és nagyon sok szeretettel fogadjuk. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Gyülekezetünk 25 éve önállósodott, és ezen az évfordulón augusztus 19-én délután 14 órától egy találkozót tartunk, amelyre várjuk az egykor itt megkeresztelt, konfirmált vagy házassági áldásban részesülteket, egykori tenszingeseket. Augusztus 20-án pedig szokásos csendes napunkra várjuk a kedves testvéreket. Június 24-én és július 1-én munkás csendes napot tartunk. Június 24-én a lenti pincerész takarítása, július 1-én pedig a templom körüli munkálatok lennének azok, amelyekre várjuk a kedves testvéreket, hogy segítsenek ebben. Az elmúlt héten temették el Szél Bulcsú lelkész testvérünket, kérem, hogy hordozzuk a gyászoló családot imádságban. Most pedig a keresztelőre készülve énekeljük a 171-es számú énekünket.
Békesség néktek! Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor azzal a szándékkal érkeztetek a templomba, hogy ezt a gyermeket a keresztség áldásában részesítsük. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét, mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetel előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, amelyet erre a keresztelési Isten tiszteletre választottam, amely igét megírva Pál apostol Titushoz írott levelében találjuk, annak harmadik fejezetében, az ötödik versben a következőképpen. Isten igéjét a Titushoz írott levélből olvasom, a harmadik fejezet ötödik versét. Isten az ő irgalmából üdvözített minket az újjászületés és a megújulás fürdőjével, a Szentlélek által. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves szülők, keresztülők, kedves ünneplő család, ünneplő gyülekezet, Pál apostol így szól Titushoz és a környezetében lévő keresztényekhez: Isten az ő irgalmából üdvözített minket. Olyan jó megrágni ezeket a gondolatokat, amikor arra gondolunk, hogy hogyan lehetünk mi Isten közelében, hogyan lehetünk mi majd az Úr által elkészített helyen, az ő országában. Irgalmából üdvözített minket, nem az igazságnak cselekvése által, nem a mi tehetségünk által, azáltal, amit mi le tudtunk tenni eddig életünk során az asztalra. Nem azért üdvözít bennünket az Isten, mert megérdemelnénk, vagy azért, mert megfizettünk volna érte, hanem azért üdvözít bennünket, mert irgalmas, kegyelmes Isten, aki szeretetével körbefogta ezt a világot, benne még engem is, meg Zsombort is, meg a köztünk lévőket, meg a fölöttünk lévőket is, meg még őtőle fiatalabbakat is. Isten körbevett a szeretetével, mert úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát is odaadta azért, hogy üdvössége legyen ennek a világnak. Pál egyértelműsíti mindannyiunk számára, hogy az emberséges, a humánus cselekedetek, azok nem üdvözítenek, bár esetleg emberek előtt kivívhatunk ezért dicsőséget, szerethetnek bennünket érte, akár tisztelhetnek is bennünket, de ezek az emberséges, humánus cselekedetek nem az üdvösségre visznek, vagy nem visznek az üdvösségre. Bizony sokszor akadály is az, hogyha valaki nagyon jó ember, mert akkor úgy gondolja, hogy ő neki nincs igazából szüksége megváltásra, mert úgy magából is kitelik az, ami egyébként szükséges ahhoz, hogy az ember ebben a földi létben elboldoguljon. Sokszor eltérít ez az igazságtól, eltérít bennünket a kegyelemből, megváltástól, üdvösségtől, mert önigazzá tesz, és nem mindegy, hogy az ember önigaz vagy megigazított ember, is olyan jó olvasni a példázatokat, amelyeket Jézus tesz elénk, azért, hogy lássuk, hogy hogyan tekint ő az emberre. Ismerjük a gazdag és a Lázár példáját, a vámszedő és a bűnösnek a példáját, aki bemegy a templomba, a két ember, az egyik előre megy és azt mondja, hogy köszönöm Uram, hogy nem vagyok olyan, mint a többi. Köszönöm, hogy én alapvetően mindent meg tudok tenni, mert ismerem a te rendedet, és nem kell nekem ott hátulra jönnöm bűnös emberként, és veri a mellét. A bűnös ember pedig ott hátul azt mondja, hogy Uram, nem vagyok méltó arra, hogy közeledbe menjek. Könyörülj rajtam, bocsásd meg az én bűnömet. És olyan jó látni azt, amikor Isten levonja ebből a következtetést. Jézus egyértelműen elébünk helyezi, hogy ez az ember önigazságában ment haza, ez az igaz ember, ez alapvetően farizeus, ő önigazságában ment haza, és ez az önigaz ember lehet, hogy az emberek előtt tetszeleghet, de igazából nem lett övé az Isten szeretete, kegyelme. Az a hátsó ember pedig azt mondta, hogy bocsáss meg nekem bűnösnek, és ő megigazítottan mehet haza. Óriási különbség van az önigaz és a megigazított ember között. A farizeus és a vámszedő pontosan elébünk teszi ezt. Pál tehát nagyon egyértelműen tudatosítja, kegyelem, ha az ember üdvösségben van. 100%-ban kegyelem. Szélbúcsú testvérünk az elmúlt héten meghalt és eltemették. Nagyon erősen képviselte azt előttünk, még akkor, amikor én is ifjú keresztényként, hívemberként álltam, hogy 100%-ig elveszettek, és 100%-ig megigazítottak vagyunk. Nem 50%-ban igazít meg bennünket az Isten, hogy van még bennünk egy kis hiba, de azért az Isten valamit formált rajtunk, és ezért van bennünk igazság is, hanem mindig hangsúlyozta, és bennem belőle ez maradt meg, amikor először képviselt előttem, hogy 100%-ig elveszett bűnös ember vagyok, meg te is, meg mindnyájan. Nincs bennünk semmi, ami egyébként bennünket az Isten országába vinne. De 100%-ig megigazított bennünket az Isten, úgy, ahogy Luther mondta, hogy egyszerre vagyunk igazak, és egyszerre vagyunk elveszettek, bűnösök. Isten kegyelméből 100%-ban üdvözültek, 100%-ban igazak lehetünk Jézus Krisztus érdeméért. Ezért van szükség arra, hogy Istent megismerjük. Megismerjük azt az Istent, aki teremtette és megváltotta ezt a világot. Hogy megismerjük őt, hogy ő hogyan lát bennünket. Hogyan lát engem, hogyan lát téged. Nem az a fontos, hogy önismeretünk legyen, hanem az a fontos, hogy Isten ismeretet érezhessünk az életünkben. Hogy lássuk, hogy Isten minek lát bennünket. És amikor az ember Isten ismeretre jut, amikor látjuk, hogy Isten hogyan lát bennünket, jutunk bűnlátásra, ébredünk rá, hogy elveszettek vagyunk Isten előtt, és felragyoghat a kegyelem abban az elveszett állapotban. És az üdvösség, az a bűnlátás, bűnbánat, bűnbocsánat, az a csodálatos sorozat, ami elindul az ember szívében akkor, amikor Isten elé áll, és őszintén kitárja a szívét, olyan világos lesz, hogy Isten csodálatos, tiszta, én pedig elveszett bűnös ember vagyok. És a kettőnk közötti szakadék az Jézus Krisztus által hidalható át egyedül. Mert Istennek úgy tetszett, hogy ő megkönyörüljön, megkegyelmezzen ő által az embernek. És a Szentlélek újjászülő jelenlétével megkaphatjuk azt az új életet, amelyben már Isten szerint tudunk gondolkodni. Amikor már az Isten akarat, a szándék ott van a szívünkben. Ez az újjászülés földője egy nagyon fontos dolog, amikor Isten azt mondja ebben az igében is elébünk helyeztett Pál apostolon keresztül, hogy az ő irgalmából üdvözített minket az újjászületés és a megújulás fürdője által, a Szentlélek által. Isten Jézus Krisztus vére által szerzett egy újjászületés lehetőségét. Sokszor mondjuk, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít, eltörli a bűneinket, lemossa a bűneinket. Az újjászületés fürdője által az ember Isten kegyelméből új életre jöhet. Isten igéje, amely az életnek a vize. És a keresztelésben mindig erre kell gondolnunk. Amikor a gyermeket leöntjük vízzel az Atyafiú Szentlélek nevében, akkor nem a H2O-nak a tisztító hatását akarjuk bemutatni, még csak nem is átvitt értelemben, hanem ahogy az ige beszél arról, hogy az Istennek az igéje a víz, és az Isten igéje által lehet világossá az Isten szeretete, kegyelme, és ezt a gyereket bőven öntse le Istennek az igéje, fürödjön az Isten igéjében, mert az Isten igéje által ismerheti meg Isten szabadítását. Legyen ez a gyermek az Úr igéjének tisztító jelenlétében mindig. És nem más a ti feladatotok, kedves szülők és kedves keresztszülők, meg kedves nagyszülők, meg kedves rokonok, meg kedves gyülekezet. Jó lehet, ahogy Emes említette, itt elszármazott emberek vannak közöttetek. Sokszor jó gondolni arra, hogy innen indultatok, és jó gondolni arra, hogy ahol vagytok, az Isten használhat benneteket az ő szolgálatában. És az is jó, amikor így összejövünk, és itt vagytok, és jó messziről is, hisz Angliából is, meg jó messziről, Pest környékéről, itt vagytok, és együtt lehetünk. Így a gyülekezeti közösségnek az a ereje, amit egyébként szoktunk említeni, hogy aki bejön és érzi, és együtt vagyunk, az nem feltétlenül érvényesül, mert elmentetek messzire, de van gyülekezetetek, és az ottani gyülekezeteteknek a jelenléte, az ő közösségük, és az ő hordozó erejük adja meg számotokra, és hát Zsombor számára azt, ami szükséges, hogy egyszer majd világos legyen számára az a bűntörlő vér, amelynek nagyon magas ára volt, ami Jézus Krisztus az életével fizetett érte. Ehhez rendeltettetek ti, tehát keresztszülők és szülők, hogy a gyermeknek erről a kegyelemről tegyetek bizonyságot életetetekkel, tegyetek bizonyságot szavaitokkal, ige hirdetéssel, ige olvasással, családi közösséggel. Sokan ismerni vélnek egy-egy biztos utat, hogyan adja Isten az újjászületést, és azt gondolják, hogy ezt a metodikát ismerik, és ezen a metodikán végigjárnak, akkor a végén ott lesz az újjászületés, és akkor megoldódik minden, de az Úr sohasem a külsőt nézi, hanem azt, hogy mi van belül, ott az ember szívében. Ezért vallanak kudarcot ezek a jól kicsiszolt és kicsipkézett, meg kidíszített metodikák is, mert az Istennek nem egy útja van, ezer útja van, ahogy szeretné egy-egy ember életét elvezetni a felismerésre. Még azok is, akik sokszor önsanyargató módon saját törvényrendszerükben bíznak, azok is megszégyenülnek akkor, amikor Isten megmutatja, hogy hogyan tud egy-egy embert oda kanyarítani magához. És hány olyan példát láttunk, amikor egy-egy gyerek járja a saját feje szerinti életet, elég csak magunkra gondolnunk, és hogy az Isten miképpen talál meg bennünket életünk egy-egy pontján, és hát rátok is így jó nézni, hisz mivel itt nőttetek föl a gyülekezetben, jó látni, hogy hogyan találtatok ti a gyülekezetre, és aztán hogyan találtátok meg életetek megváltóját, és hogyan formálta az Isten a ti szíveteket, gondolatait, hogyan találtátok meg egymást, és hogyan leszetek családdá, hogyan lett Zsombor ennek a családnak az utódja, jó emlékezni ezekre, és valóban az Istennek ezer útja van, különböző élethelyzetekben szólít meg, és különböző féleképpen. Nem lehetett volna ráhúzni egyik életet, egyik megtérés sem a másik ember életére, mert az Úrnak ezer útja van. De egy a fontos, hogy Isten igéjével, azzal a fürdővel szeretne körbevenni titeket, hogy megismerjétek őt, és az ismeret pedig elvezessen, Krisztus ismeret elvezessen az üdvösségre. Így jó tudni, Zsombor életére nézve is, hogy lesznek mellette az újjászülés fürdőjéhez élő vizet adó emberek, szülők, keresztülők, a nagy család és a gyülekezet. És ez a keresztelésnek a lényege, ezért vagyunk mi itt az Úr szín előtt. Amen. Egy imádságra megkérjük az ifjú apát.
Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, mint a világ urát, aki minden hatalom menjen és földön. Mint az élő urat, aki ott ülsz az Isten trónján, és most kimondhatatlan esedezésekkel imádkozol értünk. Urunk, köszönjük, hogy nem csak egy megszokás, vagy nem csak egy emberi elképzelés a te léted, hanem számunkra sokkal több lehet, mint reménység. Hiszen te élő Úr vagy, és jelen vagy a világban. És nem csak egyszerűen beszéljünk rólad, hanem naponként újra és újra megélhetjük, hogy mit jelent a te kegyelmed. Urunk, hajolj le hozzánk egyen-egyenként, te látod, mi van a szívünkben. Harag vagy, békesség, megnyugvás vagy, békétlenség, félelem vagy öröm, fájdalom vagy éppen valamiféle fajta negatív dolog, vagy bármi pozitívum. Olyan jó Úrunk, hogy te pontosan tudod, mire van szükségünk. És köszönjük, Urunk, hogy hittel a kezedbe tehetjük ezt a kisgyermeket is, ahogyan minden gyermekünket és mindenkit, aki fontos nekünk. Köszönjük, hogy a keresztelő egy nagyon fontos pecsét, hiszen te tartod őt számon, és a te áldásodba ajánljuk őt. Urunk, vezesd őt is élete folyamán. Fogd meg a kezét, és add, hogy eljön az ideje, akkor ő is felismerje, hogy nélküled elveszett, de te benned ott van a megváltás, és ott van a békesség. Urunk, annyi mindenben tudunk hibázni, de olyan jó, hogy hozzád mindig jöhetünk. Mert te mindig a végtelen szereteteddel vársz bennünket. Amen.
Amen. Testvéreim az Úrban, kedves szülők, keresztülők, amikor most megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Kérdem ezért tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei atyánkban, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltunkban? Hisztek-e megszentelő Szentlélekben egy keresztény anya szent egyházat? Hisztek-e?
Hiszünk.
Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség áldásában részesüljön? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztényé nevelitek ezt a gyermeket? Vállaljátok-e?
Vállaljuk.
Mi legyen a gyermek neve? Zsombor Márton, megkeresztelek téged az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Hogy áldott legyél most. Ami mindenható mennyei atyánk, élet és halál ura, a világ teremtője, megváltója, megszentelője, őrizzen benneteket egy gyermeknek a nevelésében. Tartsa meg az ő életét, az ő kegyelmében, ti pedig lehessetek eszközei a megtérésben. Adja meg az Úr, hogy keresétek az ő akaratát, és az ő szent lelkének áldása kísérjen benneteket mostantól mindenki. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható irgalmas Istenünk, mennyei Atyánk, hálát és dicséretet mondunk neked, hogy egyházadat kegyelmesen megtartod és gyarapítod. Magasztalunk, Urunk, most azért is, hogy Márton és Janka hozhatta a gyermekét, Zsombort, hozhatta ide az Úr színe elé, te elét, hogy áldásoddal menjenek tovább. Te tudod megtartani, Urunk, egy-egy embernek az életét. Add meg, hogy ez lehessen Zsombor életében is. Használd a szülőket, keresztszülőket, a nagyszülőket jó bizonyságképpen. Használd a gyülekezetet is, a te népedet, Urunk, hogy megérthesse Zsombor, hogy te vagy az életnek az ura, te vagy az, aki utat adtál és életet adtál az ember elé. Köszönjük néked, hogy így hajthatunk fejet te előtted, a mindenható Isten előtt. Köszönjük, hogy van Isten tiszteleti lehetőség. Köszönjük, hogy mi nem vagyunk üldözött keresztjének. Köszönjük, hogy eljöhetünk békében megtartani az alkalmainkat. De kérünk azokért, Urunk, akik nehéz helyzetben vannak, akiket üldöznek, akik az életük árán is mennek Isten tiszteletre és megvallanak téged. Könyörülj rajtuk, légy mellettük, és bennünket is használj a feléjük való segítésben. Köszönjük néked gyülekezetünket, gyülekezeteinket. Köszönjük azokat az embereket, akiket te elhívtál. Köszönjük, hogy sokakat fölhatalmaztál szolgálatra is. Áld meg azokat, akik a mi gyülekezetünkben is vállalnak szolgálatot. Köszönjük néked, hogy sokak által tudod építeni a te országodat itt is. De könyörgünk mindenkiért, az evangélikus egyházunkért, itt ezen a mai vasárnapon is hadd hajthassák sokan a fejüket te előtted meg, őszintén bűnbánattal, s kegyelmezhess mindannyiunkon. Így tesszük elé püspökeinket, felügyelőinket, espereseket, presbitereket, lelkészeket, azokat, akikre sokat bíztál, add meg, hogy hűek lehessünk egyenként is, mindabban, amire elhívtál bennünket. Köszönjük, hogy te adod meg a gyülekezeti közösség lehetőségét, hálát adunk azért, hogy tagjai lehetünk egy gyülekezetnek. Áld meg bennünket itt, Mártonékat a maguk helyén, légy Ágival is ott Londonban, add meg, hogy a te kegyelmedben találjanak biztonságot, és a gyülekezetben élhessék az életüket, és mindenféle szolgálat, ami az ő életükben van, téged dicsérhessen és magasztalhasson. Köszönjük, Urunk, hogy előtted van az egész teremtett világ, azokkal az emberekkel, akiknek hatalmat adtál. Áld meg őket, Urunk, hogy keressék a te utadat, járjanak azon az úton, amit te adtál eléjük, hogy megáldhass bennünket így is. Így kérünk népünkért, nemzetünkért, hazánkért, vezetőinkért. Adj olyan vezetőket, Urunk, akik a rábízottakért élnek. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, ezeknek az embereknek az életében is. Köszönjük, hogy előtted van a házasságunk, a gyereknevelés, előtted van a közösség életünk. Szeretnénk néked hálát adni minden házasságban eltöltött évért, minden gyermek neveléséért, a kihívásokért, a próbákért, és azokért az örömökért is, amelyek te benned lehettek életünk során. Köszönjük, hogy előtted lehet az anyagi helyzetünk, kérünk azokért, akik nem tudnak magukról gondoskodni, légy jelen az életükben, kegyelmeddel, szereteteddel, bennünket is használja feléjük való szolgálatban. Köszönjük néked, hogy földi életünk során minden próba, kihívás ellenére is beléd kapaszkodhatunk és rád figyelhetünk. Engedd, hogy mindig te lehess a mi életünk vezére. Add meg, hogy a kísértésben ellen tudjunk állni, és befussuk azt a pályát, amit elénk adtál itt földi életünkben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük 413-as számú énekünket. 413-as énekkel fejezzük be Isten tiszteletünket.